Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domanics András. Angol nyelven jelenik meg könyvsorozat a magyar grammatika kutatásának legfrissebb eredményeiről.
Nem csak összefoglalja azt, amit az elmúlt idők nyelvészei már leírtak, és ezt rendszeres formában közli, hanem azokat a hiátusokat, azokat a lukakat, amelyek az egyes leírások között kimaradtak, ezeket is előveszi és rendszerezetten felsorolja.
Magyar tudósok elkészítették a gímszarvas genom térképét, ami egyáltalán nem jó hír az orvvadászoknak.
Kerestek már külföldről bennünket, például Olaszországból, és az volt a kérdés, hogy talán itt két gímszarvast lelőttek, de nem olyanok, mint amilyen ezek környéken élnek, hanem sokkal értékesebb a trófeájuk, hogy mit tudunk erről mondani. Mi hajszál pontosan megmondtuk, hogy Magyarország mely területéről származhatnak.
Az osztályozó típusú főneveket is felsorolja az a könyvsorozat, amely angol nyelven készül a magyar nyelv sajátosságairól. Az első két kötet már megjelent, és az Amsterdam University Press internetes oldalán bárki számára elérhető. A köteteket itthon és külföldön élő magyar tudósok állítják össze. A részletekről Kenesei István akadémikussal beszélgettem.
A története az 10 évre megy vissza, amikor megkeresett engem egy jeles holland nyelvtudós, Henk van Rimsdijk, hogy legyek társszerkesztője egy olyan óriási sorozatnak, amely az elmúlt 50-60 év nyelvtudományi eredményeit egy-egy nyelvre vonatkoztatva sok kötetes publikációban kiadja. Az első ilyen nyelv a holland volt, még most is folyik a kiadása, ez 8 kötetnél tart most, és most képzelj el, hogy ezek ilyen 600 oldalas kötetek, tehát igencsak alaposak. Az alapötlet az volt, hogy Noam Chomsky-nak köszönhetően elindult egy olyan nagy nyelvészeti kutatás az 50-es évek végétől kezdődően, amely a korábbiaknál sokkal alaposabban teszi lehetővé a nyelvek szerkezetének a vizsgálatát. Ez elsősorban a mondattanra vonatkozik, tehát a szószerkezetek egymás utánja alany, tárgy, igei rész és ezeknek a belső szerkezetére. A könyvsorozat maga is a mondattanra vonatkozik, tehát nem tárgyalja a hangtant, nem tárgyalja csak igen kis mértékben a szavak belső szerkezetét. A holland sorozat elindulása után felmerült bennem elsősorban és néhányunkban itt Magyarországon, hogy kéne a magyar nyelvre vonatkozóan is egy hasonló gazdagságú könyvsorozatot indítani. Pályáztunk az akkor még élő OTK-hoz, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokhoz, és másodjára sikerült is elnyernünk egy jelentős támogatást, amivel elindult ez a kutatás.
Ki lesz a célközönség? Hiszen ugye szeretjük azt hinni, azt gondolni, hogy a magyar az egy nagyon nehéz és bonyolult nyelv, hát még egy külföldi számára.
Ez nem a nyelvtanulókat célozza ez a könyvsorozat, hanem a nyelvész közönséget, bármilyen szinten álló nyelvész közönséget, a diákoktól a professzorokig. A nyelvészek ugyanis alapanyagra vágynak. Az eddigi tanulmányok alapján leíró módon, tehát a jelenségeket felsorolva és ezeket rendszerezve próbáljuk közölni a világ közönségével, a világ nyelvészeivel. Ezért is készült el angol nyelven, és nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy nyílt, szabad hozzáférésű, tehát bárki, aki az Amsterdam University Press kiadóra ráklikkel, az letöltheti ezeket a könyveket ingyen és bérmentve, és az otthoni számítógépen olvashatja. Emellett persze megjelenik nyomtatásban is, tehát a célközönségünk a nyelvészek, nem a nyelvtanulók, nem a nagy közönség. Ez azért érdekes, és pont a magyar nyelv véleményem szerint azért lesz érdekes a világ nyelvészei számára, mert az indoeurópai nyelveket, angol, francia, holland, svéd, orosz, ezeknek jó nagy népességük van, ezek elég gazdag országok ahhoz, hogy vaskos nyelvtanokat publikáljanak. De ezek egy típusú nyelvcsaládba tartoznak. A magyar a közé a kevés nyelv közé tartozik, amelyet az elmúlt 50-60 évben viszonylag alaposan leírtak ebben az elméleti keretben. Tehát készen áll arra, hogy a világ elé tárjuk az eredményeinket. Ilyen még a kínai, a japán, érdekes módon a baszk, és mondjuk az arab, de hát ezeknek a baszk kivételével óriási népességük és nagy nyelvésztársadalmuk is van.
Az elmúlt évtizedek mennyire változtatták meg a magyar nyelvről alkotott képünket, tudásunkat?
Sokkal többet tudunk a magyar nyelvről, sokkal alaposabban az ismereteink. Mondok egy példát, ami egyébként újdonsága ennek a könyvsorozatnak is. Nevezetesen az, hogy nem csak összefoglalja azt, amit az elmúlt idők nyelvészei már leírtak, és ezt rendszeres formában közli, hanem azokat a hiátusokat, azokat a lukakat, amelyek az egyes leírások között kimaradtak, ezeket is előveszi és rendszerezetten felsorolja. A kedvenc példám, amit egy átlagos rádióhallgató is megért, ezek az osztályozó típusú főneveknek a rendszerezése. Olyan szavakról van szó, mint a darab, a cső, mint az egy cső kukorica, a szál, mint az egy szál virág, ezeket soha nem írták le rendszeresen a magyarban. Ez a kutatás most ezt is lehetővé tette, hogy megadjuk ennek a listáját és ezeknek az elemeknek a viselkedését, mint például a kötet, amit csak könyvre lehet alkalmazni, az ív, amit csak nyomdai papírra lehet alkalmazni, három ív papírból készült el ez a könyv, vagy a rúd, ami a szaláminak az osztályozó neve, és így tovább. Ezeket végig felsoroljuk és megállapítjuk, hogy milyen működésük van.
Másképp beszélnek mondjuk a mai fiatalok, mint a szüleik, vagy akár a nagyszüleik?
Nyilvánvalóan másképp beszélnek, de ez nem volt a feladatunk ennek a vizsgálata. Tehát mi nem egy történeti aspektusból néztük a magyar nyelvet, hanem a mai magyar nyelvet vizsgáltuk, a mai magyar köznyelvnek a viselkedését, és azt néztük meg, hogy mik a lehetséges és mik a nem lehetséges formák. Például lehet azt mondani, hogy három darab könyvet vásárolt, de azt nem lehet mondani, hogy három könyvdarabot vásárolt. Ugyanakkor lehet azt mondani, hogy három virágszálat vásárolt, azzal egyenrangúan, hogy három szál virágot vásárolt.
De hány kötetből áll majd a sorozat?
8 témánk van, és a kiadón múlik, hogy az oldalszámok alapján melyik témát hány nyomtatott kötetben közli. Így például a most megjelent első témakör a főnévi csoport szerkezete, amiből a példáimat is vettem az előbb, az 2 kötetben jelenik meg, több mint 1200 oldal terjedelemben, ezt nem lehet egy kötetben összekötni. Tehát 8 témakörünk lesz, most már ott tartunk, hogy minimum 9 kötetből fog állni ez a sorozat. Évenként nagyjából 2 kötetet szeretnénk a kiadóval közösen megjelentetni.
Kik dolgoznak ezeken a köteteken?
Ennek a kérdésnek nagyon örülök, ugyanis 5 magyar egyetem és a Nyelvtudományi Intézet munkatársai dolgoztak ezen, összesen 50-en, és összesen 17 fiatal kutató volt több mint fél évig álláson. Éppen az előbb néztem meg, éppen az a fejezet, amiből az előbb idéztem, annak az egyik szerzője, a kutatás legfiatalabb résztvevője, aki amikor ezt írta, még mesterfokú tanulmányokat folytatott, most már doktorandusz lett belőle. A legidősebb pedig 70 éves is elmúlt. Tehát egy széles skálája a magyar kutatóknak, akik mind nagyon jó kapcsolatban vannak egymással, és nem csak Magyarországról, hanem azok a hajdan Magyarországon egyetemet végzett nyelvészek, akik külföldön találtak állást maguknak, azok is visszakapcsolódtak ebbe a munkálatba, és Amerikától Erdélyig működtek közre a kötet munkáinak az írásában. Amit még egyszer hangsúlyoznék, az a nyílt hozzáférés. Ez nem csak azt jelenti, hogy bárki a világon letöltheti és alapanyagként felhasználhatja, hanem ez óriási előny azoknak a magyar kutatóknak, akik ebben a kötetben részt vesznek, mert rájuk fognak hivatkozni. Na most az, hogyha valakire a tudományban hivatkoznak, az rangot jelent. Azzal, hogy megkaptuk ezt a támogatást a Nemzeti Kutatási Innovációs és Fejlesztési Hivataltól, ez nagy mértékben viszi előre a nyílt hozzáférésű kötet kiadása révén a magyar tudomány hírét is.
Ja, említette, hogy több évtized grammatikai kutatási eredményeit tartalmazza ez a kötet, illetve ez a sorozat. Mondjuk 50 év múlva, 100 év múlva lehetne egy újat írni? Változik annyit a nyelv?
Valószínűleg változik a nyelv annyit, természetesen a nyelv ma is változik, tehát a fiatalok beszéde tényleg más, mint az idősebbek beszéde, és ez ebben a munkacsoportban is bizonyos, hát ha konfliktusokat nem is, de nézeteltéréseket okozott, hogy kinek melyik típusú szerkezet jobban vagy kevésbé elfogadható, és ezt rögzítjük is, tehát van egy jelölése annak, hogy mennyire elfogadhatók a szerkezetek, és milyen körben elfogadhatók. Azt is hadd tegyem hozzá, hogy nyelvjárások szerint is vannak mondattali különbségek a magyarban, és ez is ki fog jönni ebből a kötetből.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.